Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg ennek a harmadik estének az ige hirdetési alapigéjét, ugyamint megírva találjuk Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott második levelében, az első fejezetben, az első 12 versben, a következőképpen. Isten igéjét tehát a második tesszalonikai levélből olvasom, az első fejezetből. Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak gyülekezetének Istenben, a mi atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Szüntelen hálával tartozunk értetek Istennek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akik gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből, hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától. Amikor eljön az a nap, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják azok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit minden erejével, hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő általa, a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az első este, amikor az ige hirdetésben az alapige kapcsán a védelmi eszközökről, a fegyverzetről beszéltünk, akkor nagyon hangsúlyos volt az ige hirdetésben az, hogy mivel katonai kifejezések kerülnek elénk, a páncél és a sisak, ezért a harc, ami nagyon hangsúlyos, ezért nagyon fontos tudnunk, hogy amiről szó van, az egy nagyon komoly kérdés, élet-halál kérdés. És hogyha bárkinek kétsége lett volna arról, hogy tényleg élet-halál kérdés az, amiről itt most ezeken az estéken szó van, az evangelizáció sorozat keretében, akkor azt hiszem, hogy a legkésőbb a mai igehirdetési alapige meghallgatása után már mindenki számára egyértelmű lett, hogy itt tényleg élet-halál kérdésről van szó. Olyan nagy a tét, hogy ezt nem lehet egyszerűen félváról venni, ezzel foglalkoznia kell az embernek. Olyan drasztikus képek és kifejezések kerültek elő ebben a mostani prédikációs alapigében, amik jelzik azt, hogy milyen hatalmas a tétje mindennek. És amikor az életünk dolgaira gondolunk, akár a mindennapok megéléséről van szó, akár a jövőképünkről, akkor nekünk nem arra van szükségünk, hogy könnyed elmélkedésekbe menjünk bele, és úgy jól érezzük magunkat, és úgymond felüdüljünk, és szórakoztató dolgokat halljunk, hanem arra van szükségünk, hogy a legfontosabb dologról halljunk, hogy ami az élet és halál kérdését eldönti, hogy abban mi tisztán lássunk, és ha döntéshelyzetben vagyunk, akkor helyesen az élet mellett döntsünk. És a legfontosabb kérdés az az, hogy ha véget ér a földi életünk, akkor mi lesz velünk? Akkor hol töltjük majd az örökké valóságot? Vagy mondhatnám más megfogalmazásba, hová tart az életünk? Az Isten országába? Az üdvösségre? Az örök dicsőségre? Vagy pedig a kárhozatba, az örök pusztulásba? Gondoljunk csak vissza, hogy az Úr Jézus is milyen sokat beszélt erről a kérdésről, hiszen ő azért jött, mert ezt a legfontosabb kérdést akarta a helyes irányba terelni, és az ember számára a jó döntési lehetőséget megadni. Nagyon sokszor olvasunk az evangéliumokban arról, hogy Jézus beszél élet-halál kérdéséről, és arról, hogy mi az ő szerepe abban, hogy nekünk élet vagy a halál jut a végén. Én most két igét szeretnék kiemelni János evangéliumának 3. fejezetéből. Az egyik a 16. vers, amit mindannyian jól ismerünk, el is mondtunk tegnap előtt közösen, és akár mondjuk el most is, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mi a két kulcsfogalom ebben az igében? Hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A két lehetőség. Nincsen más. Jézus nagyon világosan beszél erről, hogy vagy-vagy, és a kulcs személy ebben, hogy a vagy-vagy melyik irányba dől el számunkra, az ő maga, és a benne való hit. És aztán ugyanebből a fejezetből, János evangéliumának 3. fejezetének a végéről a 36. vers is ebben erősít meg bennünket, hogy Jézus azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Vagy, vagy. Élet vagy halál, és minden azon dől el, hogy valaki hisze az Isten egyszülött fiának nevében, abban a Krisztusban, akit az Isten azért küldött el ebbe a világba, mert akarja, hogy a bűnös ember megmeneküljön, és felkínálta a mentőövet, a mentőcsónakot, és ezt tulajdonképpen csak el kell az embernek fogadni. Igen, Jézuson múlik minden, hogy hiszünk-e benne, vagy elutasítjuk őt. És egyértelmű, hogy csak ez a két lehetőség van, vagy az üdvösség, vagy a kárhozat, ami felé tarthat a mi életünk. És minden Jézusnál dől el, semmi más nem számít, és éppen ezért, mivel ez ennyire fontos és ennyire életbevágó, ezért Jézus is nagyon sokszor beszél erről, és az apostoli levelekben is nagyon sokszor olvashatunk erről. És ott van a sürgetés az apostoloknál is, Pál apostol folyamatosan sürgeti azokat, akiknek ő írja a leveleit, hogy a tét az életed, ezért most dönts és jó döntést hozz. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt, ahogy énekeljük is az egyik csodálatos énekünkben. És a döntő pillanat, amikor mindez nyilvánvalóvá válik, hogy hová tart a mi életünk, az Úr Jézusnak a visszajövetele. Akkor válik nyilvánvalóvá, és akkor válik véglegessé, hogy ki hova tartozik. És egy görög szót szeretnék kiemelni, ami, ha kimondom, akkor lehet, hogy azt mondják a testvérek, hogy jaj, hát ez nem is görög szó, hát ezt mi magunk is használjuk. A krízis. A krízis. A krízis, ami szerepel ebben a felolvasott ige szakaszban, az azt jelenti a szótár szerint, hogy elválasztás, szakítás, döntés, próba, megítélés és ítélet. És az 5. versben, a felolvasott szakaszban azt olvastam, hogy ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak talál az Isten országára. Amikor Jézus eljön, akkor ő ítélni fog, akkor eljön a krízis, ami mit jelent? Alapjelentése szerint a szétválasztást, az elválasztást, a vagy-vagy helyzetet. És a tesszalonikaiak számára ez a krízis, ez az Isten országát fogja jelenteni, hiszen hisznek Jézusban, sőt a hitükért még a szenvedést is vállalják, de azok számára, akik őket gyötrik, és mindazokat, akik elutasítják Krisztust, ez a krízis az örök gyötrelmet fogja jelenteni. Akkor mi jellemzi a tesszalonikai testvéreket? Azt hiszem, hogy így most már a harmadik este azt érezzük, hogy egyre jobban megismertük és megszerettük őket. Olyan sok mindent megtudtunk a Tesszalonikában élő hívő testvérekről, a gyülekezet tagjairól. Itt is fontos dolgokat emel ki velük kapcsolatban Pál apostol. Az egyik, amit mond róluk, hogy a hitük nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik bennük. A hitük és a szeretetük az, ami ott van. Tehát viselik azokat a védelmi eszközöket. Emlékszünk rá, hogy mik voltak a védelmi eszközök? A páncél és a sisak. A hit és a szeretet páncélja és az üdvösség reménységének a sisakja. A hitük és a szeretetük növekszik és gazdagszik az Isten iránt is, az Istenben is, és egymás felé is. És van növekedés az életükben is. Erősödés, fejlődés, ahogy a tegnapi napon hallottunk a megszentelődésről, hogy igen, ők járnak a megszentelődés útján, mert van növekedés a lelki életükben. Milyen fantasztikus ezt hallani ezekről a testvérekről. Aztán azt is írja Pál apostol ebben a szakaszban jellemzőként, hogy álhatatosan kitartanak az üldözésekben. Emlékszünk arra, hogy hogyan alakult meg a tesszalonikai gyülekezet? Eleve üldözések közepette. Hiszen Pál apostol három szombaton keresztül tudott csak a zsinagógában prédikálni, hirdetni Krisztust, és aztán, amikor voltak megtérések a zsidók közül is, de nagyon sokak közül a pogányok közül is, akkor a zsidókat irigység töltötte el, és kiűzték őt onnan. Aztán ez odáig fajult, hogy megtámadták azt az embert, azt a Jászont, aki befogadta Pál apostolékat a házába, odavitték a bíróság elé, úgyhogy Pál apostoléknak sietve kellett távozniuk a városból. Üldözések. A tesszalonikai gyülekezet eleve úgy alakult meg, szinte az első perctől kezdve ez volt számukra a természetes, hogy a hitünk miatt minket érnek megpróbáltatások, üldöztetések, nyomorúságok, mert nem akarja elviselni a külvilág, sem Isten ószövetségi népe, sem a pogányok azt, hogy mi vagyunk, és mi ragaszkodunk a mi Urunkhoz, Jézushoz. És aztán Pál elment a városból, de az atrocitások nem szűntek meg, hiszen azoknak az embereknek igazából nem Pállal volt a baja, hanem Jézus Krisztussal. És azzal, hogy Pál elment, de Jézus beköltözött ott rengeteg szívbe és otthonba, megmaradtak ezek a konfliktus helyzetek. Igen, ez a gyülekezet kezdettől fogva ezt vette természetesnek, hogy ha én hiszek Jézusban, akkor emiatt fognak érni engem támadások. De nem ijedtek meg ettől. Kitartottak a hídben, álhatatosak voltak. És Pál apostol az ő álhatatosságukat, kitartásukat máshol is, ahol megfordul, példaként emlegeti más gyülekezeteknek. Sőt, itt ebben a szakaszban az üdvösséggel kapcsolatban is felhozza, mint egy bizonyítékként. Egy olyan szót használ itt, hogy hát a ti szenvedésetek a bizonyítéka, a jele annak, hogy az Úr, amikor visszajön, akkor méltónak fog titeket találni az üdvösségre, az Isten országára, amelyért még szenvedtetek is. És akkor itt megint megállok, mert nagyon fontos tisztázni ezt a fogalmat, mert semmiképpen se szeretném, hogyha valaki ezt félreértené. Mert ez nem azt jelenti, hogy a szenvedéssel ki lehet érdemelni az üdvösséget. Nem erről van szó. Nem attól lesznek méltók az üdvösségre, hogy ők szenvednek, és bárki, aki szenved, akkor ezzel automatikusan érdemeket szerez az Istennél. Nem arról van szó, hogy bárki bármilyen oknál fogva atrocitásnak vagy bántásnak van kitéve, akkor azt majd jutalmazni fogja az Isten az üdvösséggel. Nem erről beszél Pál apostol, hanem arról beszél, hogy a tesszalonikai hívőket azért éri bántás és nyomorúság, mert megtértek és ragaszkodnak Jézus Krisztushoz, és azt vallják, hogy Jézus az ő megváltójuk. Ezért éri őket a szenvedés. És ebből akkor se hajlandók semmit engedni, ebből a hitvallásból, hogyha bármi is történik velük, bárhogyan is bántják, támadják, vagy uram bocsán, megölik őket, akkor sem hajlandók ebből engedni. Mert hogy? Egy dolgot tudnak, hogy Jézus nélkül semminek semmi értelme nincsen. Jézus nélkül semminek az égvilágon nincs értelme. Nélküle minden, ami van az ember életében, még a látszólagos békesség is a környezettel, az kár és szemét. És ha meg kell fizetni az árát annak, hogy én Krisztusé vagyok, és ennek az az ára, hogy üldöztetésekben van részem, akkor lássuk, vállalom. De akkor sem engedem el az én Uram Jézus Krisztusnak a kezét. Álhatatosnak kell lenni a hitben, mert csak Jézussal lehet részünk az örök életben. És tulajdonképpen csak egy zárójeles megjegyzés, de annyira ide kívánkozik bennem az az énekünk, ami evangélikus egyházunknak a himnusza. Tulajdonképpen az Erősvár a mi Istenünkben Luther Márton ugyanezt fogalmazza meg, mint amit itt megélnek a tesszalonikai gyülekezet tagjai. E világ minden ördöge, ha elnyelni akarna, minket meg nem rémítene, mi rajtunk nincs hatalma. Bárki, bármit, megfizetem az árát, de Krisztus nem engedem el. Vagy Luther ezt énekli, kincset, életet, hitves, gyermeket, minden vehetik. Mit érez ő nekik? Milyenk a menny örökre? Semmi értelme az életnek Jézus nélkül. És bármi is ér, én nem engedem el Jézus Krisztus kezét itt ebben a földi életben. És ezért bizonyulnak méltónak az üdvösségre, az Isten országára. Ezért a hitért, hogy ezt tudják, hogy minden ezen múlik, hogy ki az én Uram és kihez ragaszkodom. És amikor Jézus újra megjelenik, akkor az övéit magához veszi, méltónak nyilvánítja az Isten országára. A többieken pedig bosszút áll. Megtörténik a szétválasztás, a vagy-vagy, és mindenki megkapja azt, ami következik abból, amilyen döntést meghozott. És ez a szétválasztás, ami megtörténik, és ez a következmény, amit utána el kell viselnie az embernek, ez örök időkre, az örökké valóságra szól. És akkor megint egy fogalomnál meg kell állni. Mert azt írja az ige, amikor azokról van szó, akik elkárhoznak, hogy Jézus, amikor visszajön, akkor bosszút áll a ti gyötrőiteken, azokon, akik ellene mondtak. Bosszút áll. Ez olyan ijesztő ez a kifejezés. Na, ha megnézzük, hogy milyen szó szerepel itt az eredeti szövegben, akkor olyan szó van, ami jelenti elsődlegesen az igazságszolgáltatást, a büntetést és a bosszúállást. Nem azt jelenti, ahogyan mi hétköznapi szóhasználatban szoktuk a bosszút használni, hogy ért engem valamilyen személyes sérelem, és indulatból, érzésből, meg akarom torolni a másikon azt, ami engem ért. Amikor Jézus bosszút áll, akkor nem ilyen módon áll bosszút, hanem igazságot szolgáltat. A jogos büntetés szabja ki, amit mindenki megérdemel, a hívő ember is megérdemli, csak a hívő ember azért nem kapja meg, mert hogy hittel elfogadta Jézust, és a kegyelem őt felemelte onnan, arról az útról, aminek a vége a jogos büntetés lett volna. És ezt miért fontos hangsúlyozni? Nekem mindig összeszorul a szívam, amikor olyan tanításokat hallok, és megfogalmaznak ilyet emberek, akár egyházban is, hogy hát Jézusról én nem tudom elképzelni, hogy ilyen kegyetlen, meg ilyen bosszúálló, meg mit tudom én, mi legyen. Jézus nem bosszúálló. Soha nem volt az, és nem is lesz az. Ami az utolsó ítéletet jelenti, az igazságszolgáltatás. Az annak az útnak a vége, amin az ember úgy döntött, hogy járni akar. És ő mindenkit meg akar menteni, és mindenkinek kínálja a lehetőséget. De ha valaki azt mondja, hogy már pedig én ezt nem vagyok hajlandó elfogadni, akkor Jézus azt mondja, hogy oké, rendben, legyen a te hited szerint. Legyen, ahogy te akarod. Akkor menj. És akkor annak a vége a pusztulás lesz. Nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy a bűneset miatt mindenki a kárhozat útján jár. Mindenki azon az úton megy, aminek a vége a kárhozat. De aki hisz benne, azt az Isten kegyelme megragadja, és felemeli onnan erről az útról. És arra az útra helyezi át, aminek a vége az üdvösség, az Isten országa. És aki pedig nem kér ebből, az megérkezik oda, ahova tartozik. És akkor még mindig ezeknél a második csoportnál, ami nagyon sokat mond mindenki számára, azt gondolom, hogy mit mond Pál apostol azokról, akik elkárhoznak. Kétféle csoportot nevez meg. 8. versben szerepel ez a rész. Az egyik, hogy akik nem ismerik az Istent, azok kárhoznak el. A másik pedig, hogy akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. A kettő nem ugyanazt jelenti. Különbség van a kettő között, és én erre szeretnék most kitérni. Mert kik azok, akik nem ismerik az Istent? Azok a pogányok. A pogányok, akik ragaszkodnak a saját isteneikhez, a saját bálványaikhoz, ahhoz a rengeteghez, ami van. Akik nem fogadják el azt, hogy egy Isten van, a Teremtő, mindenható Úr, akinek köszönhetik az életüket, aki megmutatkozott az ő számukra is. Római levél első fejezetét, ha kikeressük, ott Pál ír erről, hogy megismerhető az Istenből az ő hatalma és dicsősége az ő alkotásainak értelmes vizsgálata alapján. Senki nem mondhatja azt, hogy én nem ismerem az Istent. Mindenki tud az Istenről. De amiről itt szó van, hogy ki az, aki úgy dönt, hogy én nem akarom ismerni az Istent. Nekem nem kell ez az Isten. Én maradok az én isteneimnél, a bálványaimnál. És ez nem csak a régi pogányokra, a mai pogányokra is ugyanúgy vonatkozik. Nem arról van szó, hogy nem hallott soha az Istenről. Gondoljunk bele, ma Magyarországon van olyan ember, aki soha nem hallott Istenről? Na nem már, ezt ne próbálja meg velem senki elhitetni. Nagyon sok csatornán keresztül lehet hallani az Isten, és az alapvető dolgokat, legalább egy mondatot az Istenről mindenki tud. De az, hogy ismeri-e az Istent, meg akarja-e ismerni, közel engedi-e magához az Istent, az az ő döntése, annak a következménye. És aztán a másik, és aki nem ismeri az Istent, kárhozatra jut. A másik csapat, akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek pedig Isten népének a tagjai. Azok, akik nem fogadják el az evangéliumot. Nem fogadják el azt, hogy Jézus a megígért messiás, akit az Isten elküldött az ő ígérete szerint. Akik nemet mondanak a hitre, mert a törvényben és a saját cselekedeteikben bíznak. És ezeknek sincs semmi mentsége. Mert megismerték ugyanaz Istent, de nem fogadták el az Isten fiát. És nem fogadták el azt, hogy Jézus vére által van bűnbocsánat és van kegyelem az ő számukra. És ez a kulcsa az ő üdvösségüknek és örök életüknek. Kárhozatra jut az, aki ma a törvényben, a törvény megtartásában, a saját vallásosságában, a saját teljesítményében bízik, mert az nem fogadja el Jézus Krisztus evangéliumát. Azt, hogy egyedül hit által, Jézus vére által van üdvösségünk. Mit jelent a kárhozat? 9. versben ezt mondja Pál. Örök pusztulás, távol az Úrtól és az ő dicsőségétől. A kárhozat az nem. Örök halált szoktunk mondani, de nem olyan értelemben, hogy megsemmisülés. Nem. Nem. Erről nagyon egyértelműen beszél az ige. Erről is lehetne egy másik prédikáció, most csak ennyit, hogy nem megsemmisülést jelent az örök halál, a kárhozat, hanem az Úrtól való távollétet, annak az állandósulását, az Isten jelenlétéből való végleges kizárást, elzárást, elkülönítést, azt a létállapotot, ami azért gyötrelmes, mert távol van az illető az Úr arcától. Úgy van egyébként szó szerint ebben a mondatban, hogy az Úr arcától kerülnek távol, és már látják, hogy mit veszítettek, de már nem tudnak ezen változtatni, mert ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. És ezt jelenti a kárhozat, az Isten jelenlététől való végleges távollétet. És mit jelent az üdvösség? Hát ennek az ellenkezőjét. Az Isten jelenlétében való életet. A benne való gyönyörködést. A vele való kapcsolat teljességének a megélését. Az Isten dicsőségében és az Isten kegyelmében való részesedést. Az üdvösség az, amit Isten minden ember számára szeretne megadni, és mindent megtesz azért. A mai napig ezen munkálkodik, hogy minél többekhez eljusson az evangéliumnak a mentő híre, örömhíre, hogy minél többen meghallják, minél többen befogadják végre, minél többen átadják az életüket, hogy minél többen ott lehessenek majd egykor, az Isten jelenlétében és az ő dicsőségében. És akkor testvérek, a nagy kérdés, így ezen a mai harmadik esténken, hogy veled mi van? Veled személy szerint. Veled mi van? Hová tart a te életed? Az Isten országába tart, vagy a kárhozat felé tart? És mi van azokkal, akik körülötted vannak? Mi van azokkal, akik körülötted vannak, de nem az üdvösség útján járnak, hanem a kárhozat felé tart az életük? Érdekel a sorsuk? Tudsz még sírni miattuk? Az ő elveszett állapotuk miatt? Nem indít téged semmi arra, hogy beszélj nekik a lelkük megmeneküléséről? Merre tart az életed? Mi van azokkal, akik körülötted vannak? Testvérem, foglalkoztat ez téged? kellene, hogy foglalkoztasson. Hiszen még van idő. Még nem jött vissza az Úr Jézus. Még tart a kegyelmi idő. Még éghet a szívünkben a Krisztus várásnak a tüze. És még indíthat minket ez a tűz arra, hogy mentsük, aki még menthető. Testvérem, kész vagy erre? Hogy ne érje a vád majd a te szívedet egy-egy lélekért, aki megtérhetett volna, ha odalépsz még hozzá az utolsó pillanatban. Amen. Testvérek, ma este is hoztam nektek egy lapot, amit szeretnék majd a végén odaadni. Erre azt a kérdést írtam fel, hogy hová tart az életed, és mi van a körülötted élőkkel. És rátettem két nyilat. Az egyik nyíl, ami egyenes, ami eredetileg mindenki rajta van, a kárhozat felé tart. A másik nyíl azonban irányt vált, fölfelé, az Isten országába. Amikor elköszönünk majd egymástól, fogadjátok szeretettel ezt a lapot, és vigyétek magatokkal emlékeztetőül. És ne felejtsétek el, hogy ez élet-halál kérdés. Nem csak nektek, hanem azoknak is, akik körülöttetek élnek. Isten áldja meg azokat a mondatokat, amik majd elhangoznak, azokból a szívekből, akik most érintést kapnak, és megrendülnek, és sírni kezdenek az elveszettek miatt. Isten áldja meg, és formálja azokat a mondatokat, és készítse elő azokat a helyzeteket, hogy növekedhessen azoknak a száma, akik az Isten országába megérkeznek. Szívből kívánom, és akkor énekeljünk. Thank you.